Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! A múlt csütörtöki kormányinfó Varga Mihály több bejelentést is tett a magyar gazdaság helyzetét illetően. Egyrészt elárulta, hogy a költségvetési hiány idén évre tervezett összegének gyakorlatilag az első negyedében a 90%-át sikerült már összehozni. Ez azt is jelenti, hogy a GDP az viszonyítva az eredetileg tervezett 2,9%-os hiánycél nem tartható, ehelyett Varga most egy 4,5%-os hiánycélt jelölt meg. Bizonyos elemzői várakozások szerint ez még mindig túlságosan optimista. Emellett azt is bejelentette a pénzügyminiszter, hogy megvárják a novemberi amerikai elnökválasztást, és csak azután fogják elfogadni a 2025-ös költségvetést, ezzel szakítva gyakorlatilag az elmúlt évek gyakorlatával. Illetve fontos bejelentés volt az is, hogy a kormány elhalaszt számos beruházást, állami beruházást, hogy pontosan milyen beruházásokat azt nem részletezték, de a teljes csomag értéke mintegy 675 milliárdos keretösszeget fog majd kimeríteni. Voltak még további bejelentése is, ezekre is ki fogunk térni majd a mai adásunkban, illetve megpróbálunk valamifajta kontextus biztosítani ahhoz, hogy mégis mi az, amit mindezekből a bejelentésekből érdemes levonnunk következtetésként. Ehhez két kiváló vendég áll a rendelkezésünkre. Itt van velünk Jaksi György közgazdász, a Concord Értékpapír ZRT alapítója. Szervusz!
Jó estét kívánok!
És itt van velünk Zsidai Viktor közgazdász, befektetési alapkezelő. Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát akkor kezdjük ezzel a költségvetési kérdéssel, mert valóban egy már-már bohózatba hajló folyamat volt az, hogy mindig a tavaszi költségvetés tervezés, nyári elfogadás, őszi módosítgatások uralták gyakorlatilag a politikai napirendet, ennek egy nagyon sajátos dinamikát is adva a magyar közéletnek. Most ezzel szakítanak, és az a mondás, hogy azért, mert hogy ősszel elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban. Hogyan értékeled ezt a bejelentést? Szerinted valóban ez állhat-e ennek a megfontolásnak a hátterében?
Hát egyrészt a bejelentésnek a legfontosabb üzenete, hogy reálisabb számokról beszélünk, mint ami az eredeti tervben volt, tehát a várható költségvetési hiányra gondolok. A másik, hogy valószínűleg emögött az a megfontolás is van, hogy bizonytalanabbnak tűnik a kormányzat számára a gazdasági helyzet, ami befolyásolja a költségvetés, illetve egyáltalán az államháztartás helyzetének az alakulását. A harmadik, hogy több olyan tényező van, amelyek közül az amerikai elnökválasztás kétségkívül a legfontosabbak közé tartozik, ami ezt az amúgy is bizonytalan helyzetet még tovább tudja adott esetben variálni.
Hát én alapvetően azért ezt inkább egy politikai üzenetnek tartom, hogy most az elnökválasztáshoz kötjük. Ugye amíg a magyar gazdaság fellendülőbe volt, nagyjából 2013 elején indult egy fellendülés, ami igazándiból olyan 2020-ig tartott, 22-ig esetleg, hogyha ott a Covidot kivesszük belőle, addig meg lehetett azt csinálni, hogy hosszú időre előre tervezünk, de mert ugye általában egy fellendülő gazdaságban a költségvetés jobban áll, mint ahogy előre tervezünk. Általában jobbak a bevételek, a kiadások is gyakran kisebbek, nem kell annyi munkanélküli segélyt fizetni, stb. Tehát ilyenkor ezt meg lehetett csinálni, ugye az elmúlt években kiderült, hogy egy sokkal bonyolultabb világgazdasági meg hazai gazdasági helyzetben a ilyen messziről előre tervezett költségvetésnek köze nincs a végső számokhoz, úgyhogy szerintem rájött a kormányzat, hogy ennek semmi értelme nincs, hogy itt másfél-két évre előre tervezgessünk.
Jó, akkor menjünk át a költségvetési hiány kérdésre, és készültünk ezzel kapcsolatban egy grafikonnal is a számotokra. Ezt a nézők is hamarosan fogják látni, mert ugye, ahogy a felvezetőben említettem, az idei évre tervezett költségvetési deficit 92,3%-át már áprilisig sikerült kimeríteni. Így gyakorlatilag a kormány bejelentett, hogy módosít ezen a hiánycélon, és az eredetileg tervezett 2,9%-os GDP arányos hiánycélt 4,5%-ra módosítják. Ezt látják most a szám a milliárd forintban a képernyőn a nézőink. A kérdés az, hogy ti mindezek alapján mennyi látjátok súlyosnak a magyar államháztartás helyzetét? Ugye Viktor, te korábban arra utaltál egyébként ebben a stúdióban is, hogy gyakorlatilag a 2006 körüli helyzetet látjuk visszaköszönni. Valóban továbbra is ez az állításod arról, amit most kirajzolódott a számunkra Varga Mihály megszólalásából?
Én ezen nagyon csodálkozom, egyébként a elmúlt napokban több ilyen baráti beszélgetésben is fölbukkan. Nem tudom, hogy most miért lett ennyire kúrens téma egyébként ez a költségvetési deficit. Azért azt kell tudni, hogy 2020 és 2023 között Magyarországon költségvetés hiánya 6-7%-a között mozgott a GDP-nek. Ez nagyon-nagyon magas szám, de ugye ez már 4 éven át így zajlott, és most van az 5. év. Tehát semmi olyan új dolog nem történt most, ami miatt ezzel éppen foglalkoznunk kellene. És valóban én írtam egy cikket még az idei évnek az elején, ami nem keltett nagy örömet kormányzati körökbe, azt mondták, hogy komoly közgazdász ilyet nem jelent ki, de azért, hogyha megnézzük szerintem a Medgyessy-Gyurcsány kormányok 2002-től 2006-ig által elkövetett költségvetési rendszert, vagy a ottani költségvetési számokat, és megnézzük a mögöttes számokat, azok nagyságrendileg, most nem akarok belemenni a szakmai dolgokba, nem térnek el jelentősen a 20 és 23 közötti folyamatoktól. Tehát egy nagyon komoly költségvetési hiányok alakultak ki akkor is, és most is. De ez nem az idei évnek a problémája. Itt az évek óta van egy olyan probléma, amivel majd valamikor valamit kezdenünk kell. Lehetőleg minél hamarabb.
Egyébként ez a Viktor megállapítással, igazából a már meglévő trendet látjuk folytatódni, és ilyen értelemben nincs különösebben látnivaló?
Abszolút, tehát tényleg nem a 2023-as, majd most a 24-es számok azok, amik ennyire, hogy mondjam, magukra kellett vonják a figyelmet. Tehát egy tendenciáról beszélünk, és amire Viktor az előbb utalt, a 2010-es évek második felében megjelent egy olyan új elgondolás a gazdaságpolitikában, amit magas nyomású gazdaságpolitikának akkor talán még nem hívtak, de azóta így hívnak. Visszanézve 2010 és 15 között gyakorlatilag alig volt gazdasági növekedés, érthető módon nagy szaladgálás volt, hogy mit lehetne tenni, és ez volt az egyik koncepció, ami azt mondta, hogy egy picit el lehet engedni az egyensúlyi folyamatokat, költségvetési hiányt, fizetési mérleget. Ez akkor nem volt nyilvánvaló. Tudnélik, azok a számok, amiket az újságban látnak az emberek, akkor még nem voltak annyira rosszak, de a tendencia már akkor látszott, amire az előbb a Viktor utalt, az a strukturálisan kiigazított elsődleges egyenlege a költségvetésnek, ami, hogyha megnéznénk, és lenne nálunk, vagy készültünk volna Viktorra a grafikon, akkor jól látható, hogy 16-tól folyamatosan romlott. Tehát egy szuficitből szépen ment be, már nem emlékszem pontosan melyik év volt, amikor már az is mínuszos volt, tehát felrajzolódott egy tendencia, tehát tulajdonképpen nem is kellett hozzá még a járvány se, hogy ez a helyzet ennyire eldurvuljon, hiszen már évek óta volt egy romló. És a fizetési mérlekben hasonlóan, ami szintén szuficites volt, jelentős részben azért, mert a nagy gazdasági válság utáni alkalmazkodás eredményeként összeomlott a hitelezés, megnőtt a nettó megtakarítás, és így pozitívba fordult fizetési mérleg, de tendenciában ott is teljesen párhuzamos, folyamatos romlás volt tapasztalható.
Egy dolgot, bocs, hagyd tegyek hozzá, mert szerintem ez nagyon fontos, ugye, hogy mit tehet egy gazdaságpolitika, vagy milyen egy jó gazdaságpolitika. Ugye általában az szokott történni, hogy a gazdaságokban vannak fölnedülések, és aztán jön egy külső sok, és nem szoktuk előre tudni, hogy mi ez a külső sok. Általában csak mikor már benne vagyunk, akkor vesszük észre. Mint ahogy senki nem gondolta 2019-ben, hogy 22-ben elzárják az orosz gáz, 21-22-ben. De annyit tud tenni a jó gazdaságpolitika, hogy amikor fellendülés van, akkor mindenféle tartalékokat, bástyákat, védvonalakat képez, amikor meg rossz helyzet van, recesszió mélyén vagyunk, akkor felhasználjuk ezeket. Most amiről Gyuri beszélt, ugye az, hogy elindult Magyarországon 13 elején ez a fellendülés, és egy pár évig egyébként szerintem viszonylag azért visszafogott volt a költekezés, látszottak rossz folyamatok, de így begyorsulva, különösen szerintem 17-18-19-től begyorsulva indult el az a folyamat, hogy annak ellenére, hogy már sok éve volt egy fellendülés, tehát gondolhattuk, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz, mert semmilyen fellendülés nem tart örökké, nem az történt, hogy inkább tartalékokat képeztünk, hanem még ugye, ahogy akkor mondtuk, ez sokszor volt, szerintem itt is nyomtuk a gázt lefele a lejtőn.
Ennyit. De miben először igazából ez a deficit? Tehát ugye Varga Mihály arról beszélt, hogy a nyugdíjakat, ugye a 13. havi nyugdíjat kellett kifizetni az év elején, bírálta a kamatkiadásokat, hogy megjelölte pontosabban okként arra vonatkozóan, hogy miért állt elő a deficit, illetve előkerült a Ferihegyi reptér megvásárlása is, ami különösen azért érdekes, mert hogy a kormányzati kommunikáció jelenleg még nem egy lezárult tranzakcióról beszél, hanem igazából még mintha most tartanának ezek a végső egyeztető tárgyalások. Szóval mennyire helytálló a ti meglátásotok szerint ez a helyzetértékelés, és melyik tételt érzitek ilyen szempontból a legsúlyosabbnak, György?
Miért történt az, hogy ennyire rosszul alakult már tavaly is a várakozásokhoz vagy tervekhez képest a költségvetés? Ugye egy óriási kiesés van a fogyasztáshoz kapcsolódó adókban, tudnék azt rosszul mérte föl, szerintem az elemzők többsége és a kormányzat is, hogy mekkora lesz a visszaesés a fogyasztásban, és nyilván ezzel párhuzamosan ehhez kapcsolódó adókban is. Ez egy elég nagy tétel, tehát mondjuk az áfa az egyik legnagyobb egyedüli tétel a költségvetési bevételek között. A más, ez szerintem idén sokat fog javulni, de messze lesz az optimálistól. Ami ennél sokkal aggasztóbb, az, és ez nem fog javulni, az romlani fog, az a kamatkiadásoknak a nagysága. És ez azért baj, mert a kamatkiadások, amelyek most már azt hiszem a GDP 4%-a körül járnak, azok annyira bemerevítik a költségvetést, hiszen a nyugdíjakat ki kell fizetni. Az egészségügynek ezen az egyre elszomorítóbb szinten szintén kell működnie. Tehát nem nagyon van olyan tétel, amihez hozzá lehet nyúlni, de a kamathoz különösen nem, mert ha nem fizeti ki a költséget és a kamatot, az egy nagyon rossz hír mindenki számára. Tehát itt nincs játéktér. Nyilván ezért mindig a beruházások visszafogása az első reakció, aztán különböző adóknak az emelése. Kamatot ki kell fizetni. Ráadásul most már ennek a kamatnak a fogadói oldalán nagy mértékben magyar lakosság van, amely jelentős mértékben, és aki megtette, az örülhet neki, például infláció követő papírokat vásárolt, ami szinte egy átlagember számára az egyetlen eszköz volt, hogy védekezzen az infláció ellen, ez viszont a költségvetésnek sokba kerül. De ez tervezhető volt, tehát ebben semmi meglepetés nincs.
Ezt már azért
nincs.
Másfél éve is láttuk, hogy ez be fog következni, tehát is sokan írtak, beszéltek erről, tehát szerintem semmi izgalom nincs, de végül is azért, hogyha visszaérünk az egészhez, azért egy országnak van egy költségvetése, most vitatkozhatunk arról, hogy a nyugdíj sok-e, vagy az egészségügyre nem kell annyi pénzt, vagy hova ez egy másik vita, de hát azért az, hogy a költségvetés ne legyen gigantikus hiányban, hát azt egy kormányzatnak kell megoldani, hogyha... Tehát, Ez az ő dolguk, hát most, hogy honnan vesznek el, vagy hova raknak oda.
Jótékonyan kitértetek a repülőtérre való nem tudom, magyarázat elől, de szeretném megkérdezni, hogyha nem a politikai kommunikáció tárgykörébe soroljuk a beruházásra való hivatkozást, akkor mégis milyen költségek merülhetnek föl, amelyek most deficitet növelni voltak képesek?
Egy nagyon fontos a repülőtérrel kapcsolatban, hogy kétfajta költségvetési deficit van a pénzforgalmi, hogy mennyit jön be, adott mennyi megy ki, és van az eredmény szemléletű hiány, ezt úgy hívják, amit az EU is néz, ebben nem kerül bele a reptérnek a megvásárlása, tehát igazándiból abból a szempontból ez nem egy probléma. Abból a szempontból probléma, hogy arra pénzt azért elő kell keríteni. Tehát adósságfinanszírozás szempontjából probléma, mutatók szempontjából, meg adósság szempontjából és mutatók szempontjából, költségvetési deficit szempontjából ez nem olyan nagy probléma. Az kérdés, hogy van-e értelme? Az egy másik kérdés.
És van-e? Tehát ez a kérdés igazából, hogy szerintetek miért ragaszkodnak hozzá, hogyha közben azt lehet látni, hogy más beruházásokat pedig leállítanak. Mondom még egyszer, nem a politikai értékítéletetekre vagyok kíváncsi, hanem hogy gazdasági, nem tudom én, pénzügyi vonatkozásokban milyen érvek szólhatnak a reptér megvásárlás mellett.
Az előbb Viktor már emlegette a 2000-es évek közepét, akkoriban azért kellett eladni a repteret, mert nagyon rossz pénzügyi helyzetben volt a gazdaság. Viktor leírásában úgy tűnik, hogy nincs nagy különbség a 2000-es évek közepe és a 2020-as évek közepe között, tehát innen nézve lehet, hogy nem a legracionálisabb döntés. De nem tudjuk, hogy milyen kormányzati stratégiai elképzelések vannak, amik esetleg ezt a befektetést sokkal jövedelmezőbbé tudják a jövőbe tenni, mint amilyennek ma kinéz. 2005-ben, ha jól emlékszem, 2,2 milliárd dollárt, 460 milliárd forint körüli bevételt realizált. Hangsúlyozom, nem a repteret adta el a kormány, hanem egy koncessziót. Tehát egy négyzetcenti földet se a jó magyar földből nem adott el. Egy koncessziót adott, valaki élvezheti ennek a működésnek az előnyeit, és cserébe fizetett érte 460 milliárd forintnak megfelelő dollárt, bár minden koncesszióért ilyen jól fizetnének Magyarországon. Mi volt ennek akkor a haszna? Akkoriban, ha jól megszem, 6-8%-on finanszírozta magát dollárban Magyarország. Ki lehet számolni, hogy évente mennyit spórolt ezen. Plusz jutott cashflow, hiszen a vásárló azt vállalta, hogy bizonyos összeget be fog ruházni a reptér bővítésébe, a minőségi működés javításába, meg is tette, jóval többet ruházott be, mint amit vállalt, és ez látható is azon a bővült forgalmon, amit utána lebonyolította a reptér. Tehát akkor ez egy nagyon jó üzlet volt a magyar államnak, kényszerűségből, hiszen nem volt abban a helyzetben, hogy ilyen magas kamatok mellett finanszírozza ezt az eszközt. Kamatok most picit alacsonyabbak, nem sokkal, és mondom, a kérdés az, hogy van-e olyan stratégiai elképzelés a vásárlás mögött, ami ezt megindokolná, amiről mi nem tudunk. Tehát amiről mi tudunk, az alapján én nem rohannék repteret venni, de nem tudunk mindent.
De igen, tehát hogy van olyan, egyébként lehet olyan, tehát teoretikusan tudunk találni olyat, hogy mondjuk egy országban nagy a költségvetési hiány, mégis az államnak egy adott beruházás, befektetés meg kell csinálnia, mert annak majd nagyon nagy eredménye lesz, mit tudom én, a következő 10-15 évben nem rendelkezünk azokkal az adatokkal. Így első ránézésre és külsőre nem látszik ez, de lehet, hogy van valami titkosszám valahol.
Na jó, van még következő grafikonunk, amivel igazából a Viktornak a legelső megszólalásához kapcsolódnánk vissza. Ezen azt lehet látni, hogy 2020 óta gyakorlatilag több éves távon a költségvetési hiány mértékének az alakulása gyakorlatilag folyamatosan a mínuszos tartományba esik, és ugye ezt már korábban is próbálta a kormány kifejezett kiigazításokkal kezelni. Ugye tavaly évben volt a rezsicsökkentésnek a visszavágása, a csók és a babaváró hitel radikális szűkítése, volt benzinárstop, illetve más árstopok kivezetése, érkeztek szektorális különadók, illetve a megtakarítások megadóztatása, szóval ezek mind ennek a részét képezik. Ha mindez megtörtént, akkor a ti meglátásatok szerint miért nem sikerült mégsem stabilizálni a helyzetet ezekkel a korábbi megszorításokkal? Viktor?
Hát az egyik, ami nagyon fontos, ezek több nagyon fontos dolog is volt, volt a 22-es költekezés.
Annak ennyire hosszantartó hatása lenne?
Hát, sőt, akkor menjünk vissza egy kicsit még messzebb. 2020 márciusában, amikor elkezdődött a Covid előtte, a lezárások előtt, vagy után 2-3 nappal egyik kollégámmal együtt írtunk egy cikket, amiben az volt, hogy a kormányzatnak muszáj lesz költekeznie, oda kell adni a fizetést a vállalkozások helyett a dolgozóknak, hogy maradjanak otthon 1-2 hónapig, ugye, hogy kezeljük ezt a válságot. A magyar kormányzat nem volt erre hajlandó, és azért nem volt szerintem hajlandó, mert Orbán Viktor a Gyurcsány Ferenc bukásából azt tanulta akkor még, és az volt a fejében, hogy óriási nagy költségvetési hiányt nem lehet csinálni, mert jönnek a pénzpiacok és lemészárolnak téged. Nekem ez a véleményem, hogy emiatt félt. És mit láttunk 2020-nak a vége fele a negyedik negyedévében, amikor kiderült, hogy az összes környező országban óriási nagy költségvetési hiány van, akkor a magyar kormány is elkezdett költeni, de nem úgy, mint a többiek, hogy mondjuk odaadtunk fizetéseket a lakosságnak, hanem ilyen egyedi, ugye, hogyha emlékeztek erre, november-decemberben egy ilyen csomó egyedi kiutalás volt mindenféle szervezeteknek a részére. Szerintem ott dőlt el Magyarországon, hogy mivel az összes környező országban nagyon nagy volt a költségvetési hiány, akkor miért ne csináljunk mi is azt? Tehát szerintem itt van egy kis különbség a mondjuk a Medgyessy Gyurcsány korszak és a mostani korszak között, akkor Magyarország kirívó volt. A 2020-as évek elejére Magyarország nem lett feltétlenül kirívó, Európában is egy csomó ország volt, Olaszország, Franciaország, vagy ha megnézzük az Egyesült Államokban 7% a költségvetési hiánya, az Egyesült Államokban az elmúlt években olyan nagy a költségvetési hiánya, ami a második világháború óta nem volt. Tehát van egy olyan világtrend, hogy a politikusok megtanulták, hogy hoppá, hát itt lehet költekezni. Ezt elbírják, a piacok finanszírozzák nekünk, hát akkor miért ne csináljam meg? És ugye egy politikus mindig akar költekezni, mert mindig jön egy következő választás, amit meg kell nyerni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ott valahogy átbillent Magyarországon is ez az egész, és akkor volt a 22-es költekezés a választásokra, 23-ban meg, amit Gyuri mondott, összeomlott a gazdaság, nem volt elég bevétel.
Egy picit még menjünk vissza korábbra, hiszen egy 20 perc ezelőtt arról beszéltünk, hogy a 2010-es évek második felébe a felszín alatt, vagy a figyelmes szemlélő számára látszottak a tendenciái az egyensúlyi helyzet romlásának. És 18-ban is volt egy választás, tehát 2020 elejére úgy érkezett meg Magyarország, hogy már ki volt feszítve, részben egy a felszín alatt évek óta húzódó feszültséggóc miatt, másrészt a 18-as választásnál is történt a választáshoz kapcsolódó plusz kiadás, plusz deficit, és ez bizony évekbe telik mindig, mire valahogy levetkőzi magáról a gazdaság. Ugye itt nem volt sok év hátra, volt 19, 18 amúgy is egy nehéz év volt, például a mi piacainkon, tehát a tőkepiacokon is. 19 volt az utolsó békeév, és 20-ban bejött a járvány. De ha nem jött volna a járvány, akkor is valószínűleg komoly gazdasági feszültség lett volna az egész világon. Tehát egy 10 éves konjunktúrán vagyunk túl, és itt visszakanyarodnék, ami nagyon fontos, amit a Viktor mondott, hogy az észszerűen működő gazdaságpolitika akkor tartalékol, amikor fellendülés van, és vice versa. Tehát a 2010-es években, aki tartalékolt, azt nem rázta volna meg se a járvány, se bármilyen egyéb recesszió jelentkezik. Aki nem tartalékolt, tehát már közben is elég felelőtlenül gazdálkodott, az 2020-ban ott állt, azt nézett bele a nagy semmibe.
Oké, az világos, hogy mit csinált rosszul a korábbi gazdaságirányítás, de mondjuk, hogyha most vagyunk akár Varga Mihály, akár Nagy Mártonnak a helyzetében. És azt lehet látni, hogy a 2022-ben most nem tudom, kicsit blöffölni fogok, javítsatok, hogy rosszat mondok. Nagyjából 1500 milliárdos volt az a csomag, amit akkor kiköltekezett a kormányzat, a választásokat megkönnyítendő. De mindaz, amit felsoroltam, ami azóta megszorításként be lett vezetve, az azért nagyságrendileg volt egy ekkora volumenű megszorítás, és mégsem látszik, hogy sikerül megfordítani a trendet. Tehát, hogyha nem ezzel, akkor mivel lehetne valamilyen módon legalább a mínuszos tartományt elhagyni, és a vízfelszín fölé kerülni.
De tudod, az a baj, az a baj a, a, egy gazdaságban, ami, hogyha van egy kifeszített gazdaság, és ez szokott bekövetkezni, eléri valami külső sok, és mindig van egy külső sok. 5-10 évenként érkezik egy külső sok. Külső sok hatására eléri a recesszió. És akkor pont az történik, mint Magyarországon történt 23-ban, hoppá, nincs elég bevétel. Akkor mit kell csinálni, ha nincs elég bevétel? Akkor valamilyen megszorítást kell csinálni, mindegy, hogy nevezzük, hogy megszorítás, vagy bármi. Adókat, különadókat, a különadókat nyilván tovább hárítják, infláció lesz belőle, abból megint kisebb lakossági fogyasztás lesz. Kisebb a lakossági fogyasztás, kisebb a gazdaságnak a növekedés, akkor még kevesebb az adóm. Akkor megint meg kell szorítanom. Tehát az a baj, hogy ezzel egy spirálba tud kerülni a gazdaság, ugye, és azért nagy baj az, amikor neked recesszióba kell megszorítani, és most mindegy, hogy a kiadásaimat csökkentem, vagy az adókat növelem, most ebből a szempontból majdnem mindegy, azzal lelassítom a gazdaságot, azzal még rosszabb helyzetbe kerül a költségvetés, egy újabb kiigazítási igényem lesz, amitől megint nem tud nőni a gazdaság. Tehát, hogy ez lefele így működik. Ezért problémás szerintem a helyzet.
Igen, és hát ilyenkor érdemes belegondolni abba, hogy tavaly úgy volt recesszióban a magyar gazdaság, hogy 6,7%-os költségvetési hiány volt. Mi lett volna, hogyha sokkal nagyobb megszorítás van, hát sokkal mélyebb recesszió.
És ráadásul a tavalyi recesszió kapcsán, amikor megnézzük, hogy hát ilyen 0 és 1% közötti recesszió nem volt olyan nagy, de ennek volt egy nagy egyszeri tétele, hogy a mezőgazdaság az előző asszályos év után egy nem tudom, egy 2%-pontot hozzátett körülbelül a GDP-hez, annélkül egy 2-3% közötti recesszió lett volna Magyarországon, ami egy igen komoly mély recesszió. Tehát ugye valójában Magyarországon 2023-ban egy nagyon súlyos recesszió volt, és különösen a társadalomnak a szegényebb rétegeiben egy komoly megélhetési válság volt, amiatt ugye, hogy különösen az élelmiszerárak emelkedtek 45%-ot, nem tudom mennyit emelkedtek végül.
És még valami fontos a tavalyi év megítélésében, hogy a borzalmas nagy szerencsénkre, tehát nem a tudásunknak köszönhetően, a 22-es energiaárkrízis lecsengésével 2023-ban áldott állapotban volt a magyar gazdaság energiaellátás és energia árszint szempontjából. Tehát amennyire rosszul kezelte a 22-es évnek a folyamatait, amennyire rekordmagasságú szinten tárazott be a gázból és olajból, ugye ennek éppen az ellenkezője történt 23-ban, ami miatt sokkal jobb volt a fizetési mérleg, mint ami lett volna, és ugye a nettó export többlet az nem annyira az export nagyon radikális erejének volt köszönhető, hanem az, hogy ez az óriási import számla az energia miatt visszaesett, és javította a fizmérleget, és ezen keresztül a bruttó hazai termék nagyobbnak látszik.
Nem akarok a magyar gazdaság irányítás védőügyvédje lenni, de egyrészt ugye a Covid, majd az ukrajnai háború hatására az Európai Bizottság a korábbi előírást, amely 3% körüli hiányszért írt elő a tagállamoknak, azt ugye módosította, 7%-ra növelte meg, és pont neked, Viktor, volt egy januári blogbejegyzésed, amiben úgy fogalmaztál, hogy ahhoz, hogy majd, ami után ezt így vissza fogják nyesni, vagy visszanyesték, azt képesek legyünk tartani majd, az 2-3 évnyi, hát eléggé óvatos költségvetési politikára lenne szükség. Az, amit most bejelentettek 675 milliárdos megszorítás együttesnek, vagy nem is megszorítás, hanem beruházás, elhalasztás együttesnek, az ebbe az irányba hat? Tehát meg lehet adni a piros pontot akár Varga Mihálynak, akár Nagy Mártonnak, vagy ez abba a trendbe illeszkedik, amit az előbb már jellemeztél, hogy egész egyszerűen egy kései cselekvés, ami már nem képes igazából megfogni a trendet és megállt parancsolni ennek a folyamatnak?
Minden cselekvés fontos. Tehát abszolút bármi, amikor a jó irányba megyünk, az nagyon fontos. Azt kell látni, én nem vagyok ilyen nagyon részletes elemzéseket nem szoktam csinálni, vannak nálam sokkal jobb szakemberek erre Magyarországon, de nagyjából úgy nézett ki, hogyha kivetítettük a tavalyi évet, a 23-at, a 24-re, és ha nem csinál semmit a kormányzat, akkor az volt várható, hogy 5-6% között lesz a költségvetési hiány. Ugye ez elég sok. Ugye korábban az EU-s szabály az volt, hogy 3%-nál nem lehet nagyobb a hiány. Ugye most a kormányzat, amit bejelentett, nem láttuk részletesen, hogy ez micsoda. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy fog szétosztani, lehet, hogy egy része átcsúszik 2025-re, ezeket sose tudjuk előre. Minden ilyen bejelentett beruházás csökkentésnél az szokott lenni, hogy ugye mindenféle minisztériumok, akiknek a saját hatáskörében vannak ezek a dolgok, próbálnak ellenállni, lecsökkenteni, én hagyj legyek már kivétel, ezt hagyj ne halasszuk el. Tehát azért tudjuk, hogy a bürokráciának van egy ellenállása. Tehát ez a 675 milliárd forintból idénre nem tudjuk pontosan mennyi lesz. Én érzésre 4-500 milliárdot mondanék, GDP-nek a 0,5%-a körülbelül. Ez egy jó lépés, akkor már nem 5-6% között vagyunk, hanem 4,5-5,5% közt várható mondjuk a költségvetési hiány. Minden egyéb változatlansága mellett jó lépés, még messze vagyunk attól, hogy ez fenntartható legyen.
Nagyon nehéz helyzetben van szerintem a kormányzat, tehát visszautalva arra, amit az előbb mondtam, hogy ha levisszük a költségvetési hiányt, annak van egy növekedési áldozata. Ha a növekedést erőltetjük, akkor vagy a költségvetési hiányt növeljük, és vagy olyan változásokat viszünk a rendszerbe, ami az előbb is szóba került, inflációt okoz. Ha az infláció újra megerősödik, és ez sajnos látszik több helyen a világban, és az alól Magyarország se lenne kivétel, tehát hogyha máshol van egy reinflációs folyamat, ugye ez egy újabb probléma, hiszen akkor a Nemzeti Banknak el kell dönteni, hogy lehet, hogy nem tudja levinni tovább a kamatokat. Hogy ez mikor következik be, vagy bekövetkezik-e, nem tudjuk, de egy ilyen hipotetikus esetben csináltunk, egy kicsit olyan, mint egy ilyen, amikor kockával kell dobálni, és akkor kettőt előrelép, aztán rosszat dobott, hármat vissza. Tehát simán előfordulhat, hogy ez a dezinflációs folyamat megáll, beindul akár energia oldalról, akár geopolitikai sokok miatt, vagy ma is látható a felszín alatt megbúvó olyan inflatórikus tényezők miatt, ami származhat kormányzati oldalról, származhat egyszerűen a vásárlóerő alakulása miatt, nem Magyarországon, mondjuk inkább Amerikára gondolok. És akkor egy még nagyobb problémálunk szembe, hogy költségvetést is rendbe kéne hozni, hát hogyha az energia megint elszáll, akkor a fizetési mérleg, ezen kerülsz a nemzetközi finanszírozási helyzet problémás, hát azért jó lenne, hogyha nem lenne megint egy recessziós évünk, aztán két év múlva választási év van, tehát most már arra kéne készülni az ágyúval és mindenféle tüzérségi eszközzel, és közben ott vannak az örökölt problémák az előző évekből. Tehát hogy nem csak, hogy egyfajta örvényben vagyunk, hanem egy nagyon-nagyon sok tényezős örvényben, amiben hol pozitívan, hol kevésbé jól alakulnak a tényezők a szempontunkból. A tavalyi év az olyan 50-50 volt, ami az energiaárhelyzet az sokkal jobban alakult, mint 22-ben. Az dezinflációs folyamat az viszonylag drasztikusan csak egy nagyon magas szintről jött le, és az a magas szint destabilizálta a gazdaságot, és összeomlott miatt a fogyasztás. Tehát nem tudjuk két tényező vonatkozásában tárgyalni ezt a helyzetet, amikor 5-6 labda van a levegőben.
Rosszul következhetek, hogyha azt a következtetést vonom le a szavaidból, hogy te arra számítasz, hogy júniusi választások után újabb megszorításokat jelentett be a kormány, vagy kényszerület ezeknek a bejelentésére?
Számítani nem számítok ilyesmire, arra számítok, hogyha rosszabbul alakul akár a konjunkturális helyzet, akár a költségvetésnek a helyzete, akkor annak hatására újabb intézkedések fognak jönni. Ezek lehetnek növekedést élénkítőek, nyilván ilyeneken dolgoznak most Nagy Márton minisztériumban, illetve lehetnek olyanok, amelyek a további költségvetési hiány növekedést próbálják fékezni újabb költségcsökkentéssel vagy adóemeléssel. Ma nem számítok ilyenre, szerintem felelőtlenség lenne erre bármit mondani, annyira bizonytalan a helyzet.
Én azért azt mondanám, hogy én azért kicsi esélyt látok, tehát azért jelenleg...
Várj, pontosan mire?
Arra, hogy nagyon komoly megszorítások lesznek a európai parlamenti választások után Magyarországon. Azért látok kicsi esélyt rá, mert szerintem jelenleg a magyar gazdaságpolitikának azért alapvetően az irányítója Nagy Márton. Nagy Mártonnak a nevéhez kötődik ez a növekedés ösztönző politika. Nagy Mártonnak az a mandátum, hogy Magyarországon növekedést csináljon. Ez a feladata. Ezzel van megbízva. Ezt vállalta igazándiból. Hogyha nagyon komoly, amiről beszéltünk, hogyha nagyon komoly megszorítások, tudom, nem mond ilyet a kormány, de nagyon komoly megszorításokat csinál, akkor az megöli a növekedést. Tehát azzal az ő mandátuma, az ki van lőve ő. Tehát szerintem valamilyen kisebb kiigazításokat elképzelhetőnek tartok, de ilyen nagy, mély, húsba vágó dolgokat 2024 második felében nem látok, utána meg már megint jönnek a választások.
De akkor bocs, ide kapcsolódóan, ugye te magad is írtál arról, és más elemzők is megerősítik azt, hogy van egy erőteljes korreláció a lakosság gazdasági várakozása, illetve a szavazói magatartása között. A te meglátásod szerint a jelen gazdasági körülményeknek szerinted milyen politikai kivetülései lehetnek, akár csak rövid távon, egészen mondjuk, nem tudom, június 9-éig?
Én csináltam 18-ban is, meg 22-ben is egy ilyen kis elemzésecskét, amiben a kormányzó pártoknak a várható szavazat számát összevetettem a reálbér növekedésre, és Magyarországon az a jó, hogy teljesen ráilleszkedik. Van reálbér növekedés komoly az előtte levő 3 évben, mint a választások, akkor a kormánypárt tudja növelni a szavazatainak számát. Ha nincsen, akkor veszít belőle, hogyha reálbér csökkenés van, akkor meg elmennek a szavazói a fenébe. Az, ami történt az elmúlt mondjuk 2 évben, az alapján, nem vagyok politikai elemző, de ugye csak ezt a korrelációt megnézem, az alapján valószínűleg a kormányzó párt több 100 000 szavazót kellett, hogy veszítse, ez már kijött ugye a mindenféle egyéb felmérésekből is. Tehát, hogy
Szerintem létfontosságú a hatalom megtartása szempontjából megpróbálni fenntartani a növekedést. Most a politika szemszögéből nézem ezeket a dolgokat. Viszont ugye mi meg egy másik szemszögből nézzük, azt mondjuk, hogy ha nagyon sokáig nagyon magas költségvetési hiányt csinálunk, ezt meg lehet úszni, tehát tehát lehet orosz rulettezni, és lehet lövöldözni, és lehet, hogy nem találom el magam, csak előbb-utóbb el fogom találni magam.
Van egy icipicit több mozgástér erre, mint amit mondjuk mi jó ízlésként elfogadnánk közgazdászként, ez pedig a magas infláció. Tehát ugye mi történt tavaly? Nulla alatt kicsivel levő növekedés vagy csökkenés, és egy 18%-os infláció mellett bruttó hazai termék 18%-kal nagyságrendileg nőtt.
Forintban számolva.
Forintban. Tehát ez a nominális bruttó hazai termék. Ezzel szemben hiába volt magas a hiány, valójában az államadósság a bruttó hazai termék százalékában nem nőtt. A szomorú az az, hogy inkább csökkennie kellett volna, tehát évek óta 73-74%-on vagyunk, de legalább nem nőtt. Tehát mindaddig, amíg ez az inflálható állapot a költségvetésnek, és ezzel párhuzamosan a bruttó hazai terméknek fennáll, tehát nem a reál növekedés az, ami ezt teszi, hanem az inflatórikus növekedése a nominális bruttó hazai terméknek, addig ezek a szintű, akár a GDP százalékában, akár forintban kifejezve deficitek nem annyira zavaróak, mint hogyha ez a helyzet változik, van egy sokkal kisebb nominális GDP növekedés, és nincs csökkenés a deficitekben, akkor elkezd újra növekedni az eladósodottság a bruttó hazai termék százalékában.
Beszéljünk egy kicsit a lakosságanyagi helyzetéről, Viktor, te érintőlegesen már utaltál rá. Itt ugye elég sokféle információ és adatverseny az egymásra. Egyrészt lehetett hallani arról, hogy volt egy januári jelentősebb béremelés, de emellett pedig egy gyengélkedő fogyasztás is ott van igazából a hírek között. Szóval 2021 áprilisában ti hogy látjátok, mi mondható el a lakosságanyagi állapotáról? Hogyan vészelték el a 2020 óta tartó sokszoros válságok együttesét, és egyáltalában a jövőre nézve mennyire kell tartaniuk például az állami költségvetés problémáitól, vagy az erre válaszul érkező, Viktor által is prognosztizált, lehetséges megszorításoktól?
Hát én a megszorításokból nagyon keveset látok, tehát én nagyon nagy megszorítást nem prognosztizálnék a június utáni időszakra. Ami nagyon fontos, hogy szokott lezajlani ez egy normális esetben egy recesszióban. Az történik, hogy recesszióba esik a gazdaság, és a lakosságnak visszaesik a jövedelme. És a lakosság általában nem ennyivel csökkenti a fogyasztását, mint amennyivel a jövedelme esik, mert hozzányúl a megtakarításaihoz, a tartalékaihoz. Ezzel úgy mondják, ugye kisimítja a fogyasztását. Viszont ez azt is jelenti,
hogy rendelkezik ilyesmivel.
Igen, a lakosság egy része rendelkezik azért vele. Nyilván Magyarországon egy viszonylag szűk réteg, esetleg más országokhoz képest. De azért általában ez minden országban látható, hogy van ez a fogyasztásnak ez a simítása. De aki meg nem rendelkezik, az lehet, hogy fölvesz hitelt, nem tudom, szomszédtól, rokontól, személyi kölcsönt, akármit. Tehát, hogy azért erre sok megoldás van. És ugye mi szokott történni? Elindul a gazdasági föllendülés, mint ahogy nálunk is mit látunk. Januári adat, ugye, hogy 14%-kal nőtt év per év alapon a bér. Az infláció ugye most 4% körül van, 3,5-4% körül van, tehát egy óriási nagy reál bérnövekedés van, és mégsem nő a lakossági fogyasztás, ugye ez az ellentmondás, hogy miért nem nő, és valószínűleg azért nem nő, mert egyenlőre a korábbi tartalékokat tölti vissza a lakosság, fizeti vissza a fölvett hiteleket, és amikor visszaépíti ezeket a tartalékokat, én azt gondolom, hogy az év második felében valószínűleg lesz egy lakossági fogyasztás bővülés. Tehát én ebből a szempontból mondjuk optimista vagyok a magyar gazdaság, mert ez a gazdaság növekedését nyilván segíti.
Vannak szerintem emellett más szempontok is, tehát az egyik az, hogy egy még azt hiszem télen végzett felmérés szerint a magyar lakosság visszatekintő inflációt 35%-osnak látta, miközben 3,5-4% volt. Előre tekintve 25%-os inflációra számít, a legpesszimistább jóslás sem egy 5-6% fölé az inflációt tekintve. Tehát az fontos tudni, hogy nem feltétlenül racionális döntések születnek a gazdaságban, bármelyik pillanatot nézzük, és hogyha ennyire negatív, akár az inflációval, akár az egyéb a pénzügyi helyzetét befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban a lakosságnak a várakozása, akkor nem annyira meglepő, hogy visszafogja a fogyasztását még egy ideig. Nyilván mindenki abban reménykedik, hogy az év folyamán ez a helyzet javulni fog. A másik az, az ördög nagyon pici részletekbe rejlik a közgazdaságtanban is, Ugye az a nagyon furcsa helyzet alakult ki az idei tél, kora tavasz folyamán, hogy a volumenmutatók a kiskereskedelemben azok valóban stagnálást jeleztek, de az értékmutatók nem. És ugye erre szokták azt mondani, hogy egy ilyen sok után, ilyen mértékű fogyasztás visszaesés után, az első dolog, ami megkezdődik, az, hogy minőségileg feljebb kezdenek vásárolni. A vásárok nem vesznek többet, de vesznek drágábbat. Ez a volumenindexben nem látszik, vagy akár visszaesést okoz, miközben több pénzt költenek el. Mivel a kiskereskedelemnek a volumen statisztikája értelemszerűen, most leegyszerűsítve, darabban gondolkozik, ezért nem veszi figyelembe ezt az értékbeli változást. A megfigyelés szerint az első stádium, amikor elkezdünk úgynevezett felfelé vásárlást csinálni, tehát minőségben növelünk, utána a második stádium kéne legyen, reméljük lesz, hogy a volumen is növekszik. Viszont a megtakarításokkal kapcsolatban az fontos elmondani, mert nagyon erősen befolyásolja a következő években a fogyasztási döntéseket, hogy azért itt több mint 20 000 milliárd forintnyi olyan megtakarítás volt az országban, ami egy fillér kamatot nem keresett, és közben elszenvedett közel 40% inflációt az elmúlt 3 évben. Ez azt jelenti, hogy a vásárló értékének az egyharmadát elvesztette, tehát 6-7 ezer milliárd forintnyi veszteségről beszélünk. Ez fog hiányozni a jövő fogyasztásából, hiszen ez már nincs reál értéken.
Ugye ezt a, ezt, csak hogy tegyük ezt tisztába, ugye egyrészt a készpénzről, másrészt a bankokban főleg látra szóló betétekről beszélsz, ugye? Ezt a pénzt valójában a kormányzati politika ezt elvette a megtakarítóktól. Ugye részben ezekkel is tömi a meglevő lyukakat. Hát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kormányzatok, és erre már utaltál az előbb, ugye, hogy a kormányzatok egy szándékosan, vagy kevésbé szándékosan, mindegy, hogy generált inflációval egy csomó problémát meg tudnak oldani, és a lakosság számára sokszor elfogadható, vagy nem érzik annyira, hogy át vannak verve, hogyha van egy 20-30-40 akárhány százalékos infláció, minthogyha fognák és elvennék a fizetésük egy részét, azt mondanák nekik, hogy most 10%-kal kevesebbet keresel. Sokkal jobban elviselik, van egy ilyen pénzillúzió a lakosságban.
Igen, tehát hogyha megnézzük, ugye az elmúlt 3 év átlagos bruttó hazai termékére vetítve, ez a 6-7 ezer milliárd, ez 10% körüli. Tehát ez egy brutális méret a GDP-re vetítve. És ugye az előbb beszéltünk arról, hogy miért nem nő az államadósság, noha rekord deficiteket csinálunk, hiszen nagy benne az infláció. Nagyon pici a növekedés, mondjuk a tavaly évben ez negatív volt, idén lesz egy pici pozitív növekedés, de a nagy része a nominális GDP-nek az inflációval nő. Tehát amit elvesztett a lakosság, azt megnyerte az államadósság kezelője, vagyis a kormányzat. És ezt hívják elinflálásnak.
Jó, de akkor az inflációban van menjünk tovább, mert valóban tavaly év végén végül aztán sikerült egy szemjegyűvé farigcsálni az infláció mértékét, és azt lehet látni azóta is, hogy egy csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor pont az OTP-nek jelent meg egy elemzése, amely azzal számol, hogy újra a növekvő pályára állhat az infláció. Ti hogy számoltok ezzel? Mit gondoltok erről a felvetésről?
Szerintem szakmai konszenzus van benne, hogy láttuk az alját. Én nem láttam egyetlen egy olyan elemzésre, ami azt mondta. És ez nem magyar jellemző, tehát az amerikai inflációról dettó ezt mondják. Ott talán nem szakmai konszenzus, de egyre erősebb konszenzus. Emögött nagyon sok tényező van. Az, hogy Magyarországon mikor és nagyjából milyen szinten érjük el az inflációnak, a csökkenő inflációnak az alját, az elemzők többsége szerintem már ősszel viszonylag jól prognosztizálta. Tehát ez egy viszonylag egyszerű kép volt. Az amerikai az sokkal bonyolultabb, sokkal nagyobb a szórás abban, amit várnak az előrejelzők és a kutatók. Még abban is nagyon szórás, hogy egyetem mi miatt történhet az, ami történik.
De egyetértesz azzal, hogy újra növekvő pályára állhat az infláció?
Mondom, ez eldőlt. Az, hogy ez meddig tart és milyen mértékű lesz, az a bizonytalanabb.
Igen, szerintem a fő, tehát hogy erről nem nagyon van vita szerintem, hogyha beszél az ember elemzőkkel, akik ezzel részletesen foglalkoznak, de a nagyon nagy kérdés az nem is ez, hanem az, hogy Magyarország véglegesen kizökkente egy alacsony inflációjú környezetből. Ugye a gazdaságban nagyon gyakran az van, hogy van egy mozgás, egy viszonylag szűk értelembe vett mozgás, és utána átkerül egy másik pályára, egy ilyen rendszerváltás következik, és ez nagyon sok mindenbe meg tud történni. És az infláció is így szokott gyakran mozogni, hogy van egy alacsony inflációjú környezet, és aztán különböző gazdaságpolitikai hibák, külső sokok, stb. Hatására, ha átugrik egy másik rendszerbe, akkor az meg nagyon könnyen ott tud maradni. Tehát kimozdítani nehéz, és visszatuszkolni is nehéz. És az a probléma, hogyha Magyarország átmozdult És én tartok tőle sajnos, hogy átmozdult egy olyan inflációs rendszerbe, ahol magas egyszámjegyű inflációban vagyunk, 5-10% közt, most nagyon durván mondom, akkor innen nagyon nehéz lesz visszatuszkolni. És a béradatok arra utalnak, hogy könnyen itt maradhatunk. Az, hogy a forint megint egy gyengülő pályára került, az megint csak nem nagyon segíti ezt a történetet. A külső inflációs környezet, amit Gyuri is mondott, tehát hogy egy második körös infláció néz ki, nagyon valószínű mondjuk az Egyesült Államokban, más országokban is. Tehát, hogy nagyon nagy a veszélye annak, hogy Magyarország beragad egy ilyen magasabb inflációi környezetbe.
Csak bocsánat, ez magyarázhatja, hogy Nagy Mártonnak azokat a harcias kijelentéseit, amit például a benzinár kapcsán tett, meg ugye pont hétfőn üzente meg a MOL-nak azt, hogy a kormánynak elfogyott kvázi a türelme.
Én nem látok bele a kormányzat és a MOL és egyéb kapcsolódó szövetségek közötti vitába, de az teljesen evidensen látszik, hogy az üzemanyag árak alakulása az egyik legfontosabb tényező, amit a kormányzat figyel, szerintem egyébként mindenhol a világon. Részben azért, mert az infláció minden egyes komponensét táplálja inflációval. Tehát ugye az élelmezési lánc, ahogy a mi szakmánk mondják, minél inkább valami az alján van, tehát minél több termék szolgáltatás árába épül be, annál idegesítőbb, hogyha elkezd nőni az árszínvonala. Hiszen akkor az jelzi előre, hogy a többi is nőni fog. Tehát egy picit ez olyan, hogy a gyökerénél kell megpróbálni megfogni. Az, hogy hogyan, az egy másik kérdés, mert a 22-es krízisnek emlékszünk azokra a napjaira, amikor különböző szabályozókkal próbálták megfogni az sokféle dolgot próbáltak, de például az üzemanyagárakat, amiből az lett, hogy hiányok alakultak ki. Ami mondjuk minimum Kornai János hazájában, aki már 60 éve leírta, hogy ilyenkor mi történik, remélhetőleg nem okozott egyetlen egy közgazdásznak sem meglepetést, de aki ment az autóval és nem tudott tankolni, annak bizony meglepetést okozott. Tehát nem mindegy, hogy hogyan zajlik ez a vita, illetve hogy milyen megállapodásra
jutnak. Ez nagyon fontos, és ez, amit mondtál USA-ban is, ugye a választói, különösen az olyan államokban, ezek a swing state-ekben, ahol nagyon kicsi múlik, hogy ki fogja megnyerni a választást, nagyon befolyásolja a választási hajlandóságot, hogy mennyi a benzinnek az ára.
Igen.
Tehát, hogy, és ez Magyarországon is így van, szerintem azért nézi a kormányzat valószínűleg, mert valószínűleg egy nagyon erős korreláció van a között, hogyha fölmegy a benzinára, akkor csökken a kormány támogatottsága. Tehát nyilván ezért akarják egyrészt, nem hiszem, hogy feltétlenül az infláció csökkentése miatt akarják. Nyilván ez is egy másodlagos szempont, ami miatt fontos lenne, mert tényleg mindenbe beépül szállítmányozás, mezőgazdaság, mindenhol ott van a... Nem biztos, hogy ez jó megoldás. És tényleg, tehát én is szoktam Kornaira utalni, talán valószínűleg a legnagyobb magyar közgazdász, évtizedek óta leírta ezeket a dolgokat, el lehet olvasni.
Lehet, hogy a beszélgetések ezen a pontja egy kicsit indokolatlanak fog tetszeni, de mégis egyfajta közgazdaságtani alapozóra szeretnének kérni benneteket. Mert ugye Varga Mihály azt is bejelentett, hogy a költségvetési törvényen szereplő 4%-os növekedés nem lesz tartható. Ő 2,2%-ban, vagy 2,5%-ban jelölte meg a reális gazdasági növekedés mértékét, de az ING bank elemzői ennél is pessimistábbak, ők 2,1%-ot tartanak reálisnak. Mi a különbség? Vagy hogyan lehetne pontosabban leírni a különbséget a 2,1 és a 2,5 között? Mert nyilván laikus néző számára, hallgató számára nem tűnik olyan radikálisnak a 0,4% pontos különbség, de valószínűleg mégiscsak van jelentőségenek. Szóval hogy lehetne ezt jól megvilágítani?
Hát az összes problémához képest az, hogy 2,1-2-vel vagy 2,5-tel nő a magyar gazdaság, az tényleg másodlagos. Az, hogy milyen problémák okozzák a rosszabb, vagy milyen jó megoldások a jobb eredmény elérését, inkább azok szerintem a lényegesek. Én ma nem nagyon tudnék igazságot tenni abban, hogy a 2,1 áll-e a realitáshoz közelebb, vagy a 2,4. Annyi minden fog itt még, annyi minden történt az elmúlt 48 órában a világon, ami egy ilyen dolgot nagyon tud mozgatni.
Nem, ember nincs, aki ezt megmondja. Tehát még az se, hogy 1-3% lesz idén a növekedés. Tehát szerintem én simán tudok érvelni 1%-os magyar növekedés mellett. Sőt, hogyha a második fél évben az USA-ból kiindul egy recesszió és eléri Európát, és akkor lehet, hogy nem lesz Magyarországon növekedés. Hogyha meg jó lesz a külső környezetünk, akkor lehet, hogy Varga Mihály alulbecsült a növekedés, és 2,5%-nál is több lesz, mert a második fél évben, amiről beszéltünk, föllendül a magyar lakosságnak a költekezése, tud exportálni Magyarország, egy csomó minden jó dolog is történt. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Tehát, Ezeket a, és ezért is, amivel kezdtünk, hogy még az előtte levő tavasszal, az utána levő évre költségvetés csinálta, teljesen értelmetlen volt már korábban is. Tehát nagyon-nagyon gyorsan változnak a gazdaságban a folyamatok, és emiatt megalapozott dolgokat mondani arra vonatkozóan, hát látjuk, itt vagyunk az évnek a, mit tudom én, áprilisban vagyunk, és még most is egy óriás bizonytalanság van, hogy Magyarországon mekkora lesz a növekedés, nem tudjuk eldönteni, és senki más se tudja. Varga Mihály se tudja, Nagy Márton se tudja, mi se tudjuk, nem tudjuk megmondani pontosan.
Van egy harmadik grafikumunk is, amivel készültünk. Ebben azt lehet látni az elmúlt évek, tehát ez az elmúlt évek GDP változásának erős kilengését mutatja, azonnal beadják majd a kollégáink, és azt szeretném majd kérni tőletek, hogy mondjátok el, hogy az alapján ti mit olvastok ki. A magyar gazdaság jobb állapotban van, mint az államháztartás, illetve milyen hatással lehet az utóbbi elhúzódó gyengélkedése az előbbire?
Nekem van egy nagy problémám a magyar gazdasággal, és most nem ezzel a grafikonnal, mert ugye itt volt egy Covid-válság, amit az elején látunk, abból volt egy nagy fellendülés, meg kormányzati költekezés, ami a Hupszlit csinálta a tetején.
Ez a legmagasabb pontot a tetején, igen, a két ponttal.
Igen, és akkor utána megjött ez a gázások, meg, tehát nem, szerintem nem ezek a fontosak. Az a fontos, hogy az elmúlt 10 évben a magyar gazdaság hogy tudott növekedni? A magyar gazdaság növekedésének elsősorban a tényezője az volt, hogy egy csomó embert bevontunk a munkaerőpiacra, ami egy nagyon nagy eredmény, és nagyon jó, és a társadalmi kohézió, meg minden szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy sok ember dolgozott. Tehát szerintem egy tök nagy siker. Viszont, hogyha megnézzük, hogy mennyivel nőtt a magyar GDP, és mennyivel nőtt azoknak a száma, akik dolgoznak, ugye, és ezt elosztjuk egymással, akkor megkapjuk a termelékenységet, hogy egy ember hány, nem tudom, cipőt állít elő egy nap, ugye? És akkor megnézzük, hogy mennyivel javul. Ugye a gazdaság úgy fejlődik, hogyha mindig egyre jobban, egyre többet tudunk csinálni. Nem 100 számítógépet gyártok le egy nap, hanem 102-t, akkor 2%-kal nőtt a termelékenységem. Ugye, tehát ez nagyon fontos, hogy a gazdaság termelékenysége, minden egyes dolgozónak a termelékenysége kell, hogy nőjön. Magyarországon az elmúlt 10 évben kb. Évente 1%-kal nőtt a munkaerő termelékenysége. Tehát nagyjából évente 1%-os növekedésre képes lett volna akkor a magyar gazdaság, ha nem lett volna több munkaerő. Ugye azt látjuk, hogy Magyarországon munkaerő tartalék már nem nagyon van. Már ugye importálnunk kell dolgozókat. Ez azt jelenti, hogy ha nincs egy strukturális valamilyen átalakulás a magyar gazdaságban, nem történik valami csoda, nem változtatunk az előző éveknek a modelljén, nem terem itt hirtelen valami nagyon sok munkaerő, akkor ennél az 1%-os növekedésnél nagyon többet, én nem tudom, hogy lehet belelátni a magyar gazdaságba. Nekem ez a fő problémám. Nem az, hogy mekkorák most éppen a kilengések.
A 2000 és 2010 között az éves átlagos GDP növekedés 2,5% volt. 2010 és 2020 között 2,8. 20 év, viszonylag hosszú idő. Volt benne minimum 3 nagy gazdasági válság, ugye 2000-es évek elején, 2008-9 és végül ugye 2020-as. Volt benne számtalan gazdaságpolitikai elképzelés, volt benne számtalan kormány, pénzügyminiszter, jegybank elnök, de jól láthatóan, ja és hát rendkívül eltérő környezetben zajlott. Tehát azért a 2000-es évek teljesen máshogy nézett ki, mint a 2010-es évek. Nyilván, aki ezt figyeli, az látta, hogy a 2010-es évek nagyságrendileg jobb lehetőségeket biztosított az egyensúlyi növekedésre. Tehát valami miatt, ugye van ez a horgony, amit a Viktor mondott, hogy a termelékenység változása az nagyjából ezt az 1%-ot biztosítja, és akkor e fölött, ha valahonnan tudunk teremteni munkaerőt, akkor lesz több, ha nem tudunk, akkor nem lesz. Tehát ha most kellene mondanom egy csatszot, akkor azt mondja, a következő 10 évben is 2-3%-kal fog nőni a GDP. Ez részben megnyugtató, hiszen akkor nem azok a számok lesznek, mint amiket az előbb láttunk a grafikonon, se fölfele, se lefele. Másrésztről viszont sokat elárul arról, hogy mi a reális növekedési pálya az országnak, és ugye ez egy nagy divattá vált, hogy ma már minden héten valaki elmondja, hogy mikor érjük utol és kit. Na most ugye egyrészt fogalmunk sincs, hogy mikor kit fogunk utolérni, hát hiszen arról beszélünk, azt tudjuk, hogy holnap mi lesz, de minden esetre ezek jól hangzó dolgok. Arról kevésebbet beszélünk, hogy kiért közben minket utol és hagyott le, ugye azok is fontos dolgok, és ami különösen fontos, egy picit visszatérve arra, hogy mekkora jelentősége a 2 egész valaminek és a 2,5-nek, hogy azért ezek módszertanilag nagyon vitatható összehasonlítgatások. Nagyon sokféle mutatót lehet nagyon sokféle mutatóval összehasonlítani. Tehát igazából egy idő után ez egy kicsit ilyen öncélú bűvészkedés a számokkal. Szerintem sokkal fontosabb az, amiről mind a ketten beszélünk, hogy mik azok a tényezők, amelyek befolyásolják ezt a növekedési pályát, mik azok, amik reálisan megcélozható eszközök annak érdekében, hogy ezen javítsunk. Lehet, hogy a migráció növelése. Ez most úgy tűnik, hogy viszonylag nagy hullámveréssel fog zajlani, vagy már zajlik is. De lehetne például azon okozni, hogyha kevesebb ember hal meg egy országban, mert jobban működik az egészségügy, akkor rögtön kisebb a munkaerőkínálat problémája. Magyarország mortalitási rátája a legrosszabbak között van Európában is, vagy az OECD, tehát bármilyen összehasonlításban nézem. Az teljesen fizikai lehetetlenség, hogy növeljük a születések számát, amiben beleöltünk 14 évet és több ezer milliárd forintnyi különböző motivációt, miközben ugyanez alatt az idő alatt és ugyanennyi pénzből jelentős javulást lehetett volna az egészségügyben, ami növelte volna a várható életkort, növelte volna az egészségben eltöltött évek számát, ami azt jelenti, hogy növelte volna a munkában eltöltött évek számát, ami egy magasabb GDP-t, egy jobb államháztartási helyzetet hozott volna, nem utolsó sorban kevesebben állnánk a temetőben síratva a hozzátartozóinkat.
Viktor utalt már rá, hogy igazából Nagy Mártonnak a feladat a kormányon belül az, hogy növekedés produkáljon, ehhez pedig ő folyamatosan nyomasztja a Matolcsy Györgyöt, hogy alacsony kamatszintet szeretne látni. Matolcsy Györgynek próbál ellenállni, mondván, és egyébként ennek azért van logikája, és pláne egy ilyen inflációs kilátás mellett, hogy ő ennek nem akar eleget tenni. Ugye a viszonyuk az gyakorlatilag a politikai bulvár fogyasztókat is folyamatos izgalomban tartja, valószínűleg ezt érzékelve végül aztán egy közös fotóval demonstrálták azt, hogy szent a béke, és nagy összhangban próbálnak dolgozni, hogy pontosan milyen célok elérésért azért ebben már szerintem nincsen konszenzus. Szóval ti hogy látjátok, kinek ajánlára fog eldőlni itt majd ez a küzdelem?
Szerintem mindenki a dolgát végzi. Tehát ez nagyon fontos, hogy van egy ilyen eszme, hogy az az ideális állapot, hogyha egymás nyakába borulva sírva emlegetik a közösen eltöltött éveket az iskolapadban. Nem. A Nemzeti Bank végzi a saját dolgát. Van egy mandátum, amiben ma a legfontosabb része az, hogy az inflációt terelje vissza. Nem fog, ahogy a beszélgetésből kiderült, visszakerülni arra a szintre, ahonnan elrugaszkodtunk az elmúlt években, de legalább a közelébe. A gazdasági miniszternek az a dolga, hogy a lehető legjobb gazdasági fejlődést, növekedést, beruházást, növekedést, stb. Érje el. Ő ezekkel az eszközökkel dolgozik, ami számára rendelkezésre áll. A pénzügyminiszternek meghatározóan a költségvetés, az államháztartás helyzetének a kezelése a dolga. Most ott éppen van mit kezelni, próbálja a hiányt csökkenteni kézzel, lábbal. Nyilván ez a három dolog egymás mellett egyszerre nem tud megvalósulni, erről beszélünk 50 perce.
Hogy mondjak egy kicsit egy ilyen történelmi visszatekintést, hogy az 1970-es években volt egy nagy inflációs válság a fejlett világban. Ennek számos oka volt, de most nem érdemes belemenni, és arra jutottak a politikusok, hogy érdemes sokkal nagyobb függetlenséget adni a jegybankoknak, mert valahogy meg kéne ezt az inflációs problémát oldani, de amikor egy politikus vagy politikához közel álló személy irányít egy jegybankot, akkor az átpolitizálódik. És ugye egy politikusnak mindig mi az érdeke? A politikusnak mindig az az érdeke, hogy legyen nagyobb növekedés, nem baj, ha van infláció, mert azzal majd később valahogy lesz valami. Viszont arra is rájöttünk, hogyha egy tartósan magas inflációs környezet van, az meg nagyon káros a gazdaságnak. Ezért létrehoztunk független intézményeket, vagy függetlenítettünk már meglevő intézményeket különböző országokba, és azt mondtuk, hogy ti szakértők vagytok, ti az inflációval foglalkoztok, nem fogunk beleszólni a dolgotokba, ti csináljátok ezeket. Tehát teljesen egyetértek abba, hogy a Magyar Nemzeti Banknak kell, hogy legyen egy feladata, és igazándiból normális helyzetben le is kéne, hogy pattanjon róla a kormánynak a kritikája. A kormány mondja, hogy ne vágjatok kamatot, vagy ne emeljetek kamatot, hát ő azt csinál, amit neki a mandátuma, hogy az árstabilitást megvédje. Tehát, hogy nem véletlen lettek létrehozva ezek a független intézmények, ezek a jegybankok, mert a teljes közösségnek, az egész országnak az érdekét szolgálja. És erre maguk a politikusok döbbentek rá, hogy muszáj kirakni ezt magunkból, ezt a funkciót, mert mi ezt nem tudjuk kezelni. Mert mindig engedünk a késztetésnek, ugye, hogy na még egy kis növekedés, na még egy kis kamatvágást. Tehát azért csináltuk meg ezeket a független intézményeket, tehát ennek így kell működni, és más országokban is sokszor van, hogy a politikus okolja a jegybankot, hogy hát miattatok buktam el a választást, mert kamatot emeltetek és recessziót csináltatok.
Akkor hát, ennyi a tétje a Nagy Márton és Matolcsy közötti vetélkedésnek? Tehát azt látjuk igazából, amit egy rendes, nem tudom én, fejlett demokráciában látnunk kell jegybank és kormányzat viszonylatában, vagy vannak itt azért más típusú tétek is, amikre jó lenne fölhívni a figyelmet?
Szerintem ezt egy normális demokráciában is ugyanezt látnánk, esetleg üzengetés szintjén is, talán nem ilyen hangnemben üzengetnének egymásnak, de ugyanígy lenne egy ellentét közöttük. Az, hogy Magyarországon ugye 2025 tavaszán le fog járni Matolcsy Györgynek a mandátum, és utána kikerül oda a jegybankba, és milyen gondolkodásmóddal fogja vezetni a jegybankot, na az egy nagyon-nagyon nagy kérdés, és erre szerintem senki nem tudja még a választ, hogy ez ebből a meccsből, ebből kijön ki, hogyan.
Én csak megismételni tudom, hogy ez egy teljesen normális helyzet, hogy amikor nem feltétlenül ugyanazokat a lépéseket kell megtenni a kincstár vagy államháztartás szempontjából, a jegybank szempontjából, a gazdasági miniszter szempontjából, hogy ott kialakul egy ilyen feszültség. Az, hogy ennek a háttérben, amire mi nem látunk rá, milyen személyes vagy politikai oldala van, ahhoz nem tudunk hozzászólni, mi a közgazdasági részhez tudunk hozzászólni. Per pillanat Amerikában is ilyen helyzet van. Elnök választásra készülnek, Joe Biden szeretné még 4 évre megnyerni ezt a mandátumot, iszonyúan zavarja minden, amit esetleg a jegybank elkövet, és ami mondjuk az amerikai prosperitást befolyással. Már pedig az, hogy 5,5%-on van a jegybanki alapkamat, az az elmúlt 15 év nagy részében nulla körüli kamathoz képest egy elősen korlátozó tényező. A most hivatalban lévő Jay Powell jegybank elnök Amerikában, aki Trump nevezett ki, hát érdemes elolvasni, hogy Trump miket mond róla. Tehát, hogy itt még az se egy garancia, hogy valaki kinevezett valakit, és akkor legalább, mit tudom én, amíg a terminusa tart, legalább a nagyon csúnya kifejezésektől tartózkodik valaki. De hát nyilván ez azt is minősíti, aki ezeket a csúnya kifejezéseket alkalmazza. Tehát, hogy én semmi problémát nem látok abban, hogy egy ilyen, a helyzetben látok problémát, de az, hogy ebben a helyzetben mindenki azt csinálja, ami dolga, hála Istennek. Bár mindig azt csinálna, ami a dolga.
Na jó, akkor a közgazdaságtan talaján megmaradva, ugye Nagymárton alapvetően a belső fogyasztás élénkítésében látja a növekedés zálogát, ezt Matolcsy György hevesen vitatja, és azt mondja, hogy kifejezetten a beruházás ösztönzéssel kellene ezt elérni. Segítsetek megérteni.
Nem, bocsánat, szerintem nem. A Nagymárton szeretne egy magasabb beruházási rátát, és nagyobb lakossági fogyasztás is.
És magasabb növekedést.
És emiatt magasabb növekedést akar elérni. Ugye a jegybanknak meg ugye az lenne a feladata, hogy ezt a gazdaságot sajnos a jelen helyzetben magasabb kamatokkal, erősebb forinttal lassítania kéne, hogy ne legyen nagy infláció. És ez szembe megy a gazdaságfejlesztési miniszternek a céljaival. Tehát szerintem kifejezetten egy magasan akarják tartani a beruházási rátát, ha én jól olvastam az ő szavait.
Tehát akkor ez szimplán egy politikai különbség igazából a kettőjük között?
A gazdaságpolitikai. Igen. Gazdaságpolitikai.
És ti egyébként alapvetően melyik megközelítéssel tudtok inkább szimpatizálni?
A jegybanknak a mandátuma az nagyon-nagyon exakt. Neki ma semmi más dolga nincs, mint tovább nyomni lefele az inflációt. A gazdaságpolitikának azok a műhelyi, amik azt próbálják modellezni, hogy hogy lehetne magasabb fogyasztást, több beruházást elérni, az nem exakt. Ugye a közgazdaságtan jelentős része az nem exakt tudomány. Modellek vannak, becslések vannak, mintavételes eljárásokból vannak valamilyen szintű információk. Szerintem nagyon sok információ, amiről beszélünk, erősen megkérdőjelezhető metodikával készül. Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan nem jól készül, hanem vitatható metodikával. Tehát, hogy egy nagyon sok bizonytalanságból összeálló masszával dolgozik a gazdaságpolitika, amikor például megpróbálja a konjunktúrát elősegíteni, a gazdasági növekedést fellendíteni. Tehát van egy nagyon exakt mandátum, és egy nagyon sokféle tényezővel dolgozó bizonytalan mandátum. Nagyon nehéz azért őket összehasonlítani, vagy egymáshoz viszonyítani.
Akkor mi felteszem másként a kérdést.
Én válaszolok az eredeti kérdést.
Akkor tedd fel.
Én teljes mértékben a jegybankkal értek ebben a vitában egyet, és azért értek vele egyet, mert amint mondtam, ez a 70-es évek, ez egy meghatározó volt az elmúlt 50 évnek a gazdaságpolitikai, sőt közgazdasági gondolkozására is. Kiderült, hogy ha tartósan, magasan marad az infláció, az iszonyatos károkat okoz. Tehát szerintem ebben a környezetben az a fontos, hogy egy viszonylag alacsony inflációs pályára be kell állítani a gazdaságot. Tehát ez az elsődleges. Közben gazdaságban strukturális átalakításokat nyilván szükséges lenne elvégezni, de szerintem nem szabad akadályozni a jegybanknak az ilyen irányú munkáját.
De bocs, Nagymárton nem érvelhet azzal, hogy egyébként pont a 2010-es években, amikor még ő maga is egyébként a jegybanknál dolgozott, éppen azzal tudtak meglehetős gazdasági sikereket elérni, hogy szembe mentek ezekkel a típusú várakozásokkal, és nem követték azokat a
kamatszinteket. Nem volt infláció. De nem lehet összehasonlítani a két időszakot. 10 évig gyakorlatilag az infláció nem volt probléma. Sőt, éveken keresztül a defláció réme tartotta rettegésben a jegybankárokat. Nem győztek pénzt, csúnya szóval, csúnya kifejezéssel pénzt nyomtatni.
És plusz egy dolgot ne feledjünk el. Most már előkerült a Magyar Nemzeti Bank, ugye? Korábban ugye az volt a szabály, hogy a Magyar Nemzeti Bank, az gyakorlatilag a magyar államháztartásnak valójában a része, a veszteségét kipótolja a kormányzat, a nyereségét befizeti a Magyar Nemzeti Bank a államháztartásba. Ugye mi történik? Tavaly évben a Magyar Nemzeti Banknak körülbelül 2000 milliárd forint a vesztesége. 2000 milliárd. Ez a GDP-nek a 2,5%-a. A régi időkben, még a, mit tudom én, akár 3-4 évvel ezelőtt is, ez azt jelentette volna, hogy a tavalyi költségvetési hiány, mi 6,5% lett, az nem 6,5 lett volna, hanem 9% lett volna, hogyha a Magyar Nemzeti Bank is bele van rakva. Csak hoztunk egy olyan törvényt, hogy ezt majd csak későbbi darabokban, több év alatt valamikor majd ki fogja pótolni a kormányzat, még nem tudjuk hogyan. Tehát, hogy eleve ezt az egészet kivetünk, és hogy miért volt az MNB-nek egy ekkora vesztesége? A Magyar Nemzeti Banknak a vesztességét jelentős részben az okozta, hogy a 2023-at megelőző években mindenféle programokat, nemzeti kötvényprogram, NHP, NHP hajrá, volt ennek vagy 6 vagy 7 féle neve, ingyen pénzt osztogatott magyar vállalkozásoknak, amit ő ugye 0%-on nyújtott, és most, amikor meg fölmentek a kamatok, neki ki kellett rá fizetni, volt olyan pillanat, amikor a 18%-os kamatszintet kellett kifizetni rá. Tehát a Magyar Nemzeti Banknak a vesztesége, és ugye, hogy Nagy Márton milyen jól csinálta, vagy nem jól csinálta, vagy a Magyar Nemzeti Bank milyen jól csinálta korábbiakban, azért a Magyar Nemzeti Bank ezt az óriás veszteséget azzal ért el, hogy a korábbi években is megint csak az volt, hogy akkor stimulált a Magyar Nemzeti Bank, azokban az években nyomott bele egy csomó pénzt a gazdaságba, amikor az már nem volt feltétlenül szükséges, és ugye most fizetjük meg ennek az árát.
Na jó, akkor Nagy Mártonra még egy kérdés elég, azért térjünk ki, mert hogy maga a nemzetgazdasági miniszter ugye pont a Varga Mihályos kormányinfo előtt pár nappal egy konferencián meghirdette a kormányzat 2030-ig tartó versenyképességi stratégiát. Most puskázom kell, mert ebben laikus szemmel legalábbis irányosnak tűnő felvetések is voltak, de majd ti eloszlatjátok ezeket a felvetéseket, lehet, hogy nektek van erre észszerű magyarázatotok. Egyrészt kijelentette azt, hogy 2030-ba be kell, hogy kerüljünk az EU top 10 innovátora közé. Illetve elmondta azt is, hogy az addig hátralévő 6 évben 15%-nyi GDP növekedés kell, hogy jöjjön a mesterséges intelligencia alkalmazásából, illetve, hogy felvetette azt is, hogy valamilyen módon szálljunk be a félvezető gyártásba, vagyis a chipgyártásba. Hát, hogy mondjam, a kérdésem az felétek, hogy lehet-e osztozni Nagy Mártonnak az optimizmusában. Szerintetek milyen feltételnek kell teljesülniük ahhoz, hogy ezek a célkitűzések 2030-ig teljesüljenek? Milyen kormányzati intézkedéseket várnátok, ha ez a célrendszer?
Most belevágtunk egy jó pár napos vitának alapot adó kérdésbe. Tehát az érdeklődés szintjén én nagyon sok mindent olvastam el arról, hogy mit hozhat a mesterséges intelligencia azon a fokon, amit ma erről tudunk, elterjedése a gazdaságban. Rendkívül széles spektrumon szórnak a becslések, mit hoz termelékenység, mennyivel tudja megnövelni az eredeti pályához képest a gazdasági növekedést. Biztos, hogy fantasztikus potenciál rejlik benne, de fogalmunk sincs, hogy ez konkrétan a következő évtizedben mely ágazatban vagy a gazdaság egészében hogy fejti ki a hatását. Engem inkább az izgatna ebben a pillanatban, hogy amik természetes emberi intelligenciánkkal mit gondolunk arról, hogy Magyarország eddig mennyire használta ki azokat a lehetőségeket például a technológiában, amelyek eddig rendelkezésre álltak. Hogy működik a magyar digitális gazdaság? Széles, tehát a digitális fizikai infrastruktúra, széles sávú internet, stb. Viszonylag jól állunk. A digitalizációnak a felhasználási oldalát tekintve az utolsók között vagyunk Európában. Tehát nagyon gyenge a digitális műveltsége a magyaroknak. és sok egyéb tény, nyelvtudás, az utolsók között vagyunk. A magyar lakosságnak azt évtizedek óta tudjuk, hogy egy jelentős része funkcionális analfabéta. Most már a PISA-teszteken kiderült, hogy a diákok egy jelentős része is funkcionális analfabéta. Tehát, hogy én nem tudom megítélni, hogy 2030-ra mivel hol fogunk tartani, de azt egyre szomorúban látom, hogy 2024-ben mivel hol tartunk.
Tehát itt szerintem, hogy nagyon fontos, amire előbb utaltam, a munkaerő termelékenység, hogy miért nem tudjuk a munkaerő termelékenységét növelni, mert ugye ezen múlik egy gazdaságnak a sikere. Tehát akkor lesz sikeres egy gazdaság, ha a munkaerő sokkal-sokkal termelékenyebb lesz. Ennek legalább két nagyon sok vonzata van, és nyilván ezen kell dolgozni. Az egyik vonzata nyilvánvalóan az oktatás, hogy olyan emberek kerüljenek ki, akik hozzáértőek, tájékozottak, innovatívak ők maguk. Tehát az oktatás nyilván nem megkerülhető. A másik viszont, hogy az a állami környezet, amiben dolgoznak a vállalkozások, az egy megbízható, kiszámítható, a bíróságok gyorsan működjenek. Tehát megint ennek is van egy csomó vonzata, tehát olyan állam szervezet, olyan állam legyen a vállalkozások körül, ahol mernek vállalkozni, illetve megvan hozzá a tudásuk. Ez a két dolog van. Tehát, hogyha ezen a kettőn nem változtatunk, nem fejlesztünk, akkor itt fog maradni a munkaerő termelékenysége, és akkor lehet ilyen számokat előadni, hogy miben hanyadikok legyünk AI-ban, meg nem tudom. Ezek csak ilyen számokkal való dobálózások enélkül.
Tehát a jövőre igazából azt mondjátok, hogy ha ez a célkitűzés, akkor az elmúlt 14 év, nem tudom én, szociálpolitikai és az egyéb humán területeken végzett politikai munkája a kormányzatnak, ezzel legalábbis nem mutat erőteljes korrelációt.
Én azt mondom, hogy sok jó eredmény született az elmúlt 14 évben, akár szociálpolitikát nézzünk, akár más részeit a politikának. Amiben én nagy hiányosságokat látok, az ugye a két nagy rendszer, az egészségügy és az oktatás működése. Az oktatásban nagyon nehéz rövid távon eredményeket elérni, hiszen eredményt akkor látunk, amikor a diákok kikerülnek a munkaerőpiacra, és megmérettetik, hogy mire használható a tudásuk. Az egészségügyben azért nem kell egy, nem tudom, 15-20 éves időszakot várni, ott pár év alatt bizonyos kisebb előrelépéseket, de jól látható előrelépéseket meg lehet tenni. Nyilván forrás hiányos a magyar, mind a két rendszer, de most az egészségügyre utalva forrás hiányos. Túl nagy benne a magánkiadások aránya. Nagyon alacsony, Európában az egyik legalacsonyabb a közfinanszírozás az egészségügyben. Nagyon rosszak a megelőzési statisztikáink. Tehát például a rákos megbetegedésekben Magyarország ugyanolyan gyakorisággal szerepel, mint Norvégia, Írország, és talán Luxemburg, viszont náluk a gyógyulási lehetőség a sokszorosa a magyarnak. Tehát egyébként a legeslegrosszabb statisztikával rendelkezünk ezen a téren. Ezzel egy picit visszautalva arra, hogy ugye keressük a munkaerőt a munkahelyekhez, ugye tehát nem munkahelyből van kevés, mert használható munkaerőből. Hát azzal kéne kezdeni, hogy ne halljanak meg az emberek, ne legyenek betegek, ne legyenek tartósan betegek. Tehát én ilyen egészen egyszerű, hétköznapi kézzel fogható dolgokban keresném a megoldást. Aztán nyilván majd erre ráépül az innováció, a mesterséges intelligencia és egyebek. Vannak dolgok, amikben elment, ha úgy tetszik, az elmúlt 10-15-20 évben mellettünk a vonat. Ez valószínűleg részben magyarázza, hogy miért mennek el országok is mellettünk fejlettségben, egy főre jutó GDP-ben. Vannak dolgok, ahol még nem vagyunk elkésve, bármikor kezdjük, az csak előre mutató lehet.
Akkor úgy is volt erről szó, hogy ilyen közgazdasági gyors talpalokra, csak egy percben, ugye, hogy ami hosszú távon meghatározza egy országnak a növekedését, az a termelékenységnek a növekedése. Ehhez kellenek jó oktatás, jó egészségügy, jogállam, kiszámíthatóság, stb. Ez egyik dolog. A másik, amiről a elején beszéltünk, és valójában egyrészt fontos, másrészt nem fontos, ezek a ciklikus dolgok, hogy éppen hogy áll a költségvetés, hogy áll a folyófizetési mérleg, ilyenek, ezeket 2-3 év alatt ki lehet kalapálni. Ezek megoldható problémák, ezekre vannak minták, megnézhetjük, hogy más országok hogy csinálták, nem kell föltalálni hozzá semmit. Tehát ezeket 1-2-3 év alatt, ezeket általában, ha nincs valami óriási nagy külsősok, ezeket helyre lehet rakni. Az, hogy a strukturális növekedési ütemet, az, hogy az országnak a hosszú távú növekedési képessége magas legyen, ahhoz viszont olyan reformokba kell belekezdeni, aminek 10 év múlva van eredménye. És ezért nem kezdett az elmúlt hát legalább 3-4 évtizedbe itt ebbe az országba bele senki komoly strukturális változtatásba, mert azt mondja, hogy én minek kezdjem el, amikor ebből majd 10-15 év múlva lesz eredmény. Tehát, hogy beszélhetünk ezekről a ciklikus dolgokról, ami most számunkra így közelről nézve fontos, de valójában nem ezek a fontos dolgok, hanem a strukturális változások.
Mindjárt lehetünk erre a kérdésre is, de igazából kicsit ehhez kapcsolódóan is szeretném föltenni azt, hogy ugye a dokumentum megjelöli kifejezetten az élelmiszeripart és a kiskereskedelmet, mint kulcsfontosságú területeket, és ugye az elmúlt napokban, hetekben alapvetően a kormány és a SPÁR közötti adókapoktól volt hangos a sajtó. Ugye ezt alapvetően a legtöbben a nyilvánosság kommentátorai közül a már ismert gazdasági klientúraépítés egy újabb megnyilvánulásaként interpretálják. De fölvetetőek-e adott esetben akár legitim gazdasági szempontok is amellett, hogy mondjuk a kormányzat, ha már nem képes ilyen strukturális reformokat építeni, akkor mondjuk ilyen módon próbálja védeni a piacait, vagy adott esetben a kiskereskedelmi szektorban a magyar befolyást növelni?
Hogy megpróbál megvenni egy boltláncot, vagy megvetetni hozzá közelálló, hogy ennek van-e értelme?
A kérdés nagyjából ez.
Viktor lefordította magyarra.
Hát, nem látom be, hogy mi lenne a közgazdasági hozzáadott értéke az ország számára.
Én máshonnan nézem ezt a problémát, mert ezt úgyse fogjuk tudni eldönteni, vagy jól megválaszolni ezt a kérdést. 2022-ben a világ 5 legmagasabb élelmiszerinflációval rendelkező gazdasága közül az egyik az Magyarország volt. Kitalálható, hogy milyen nevek voltak még ezen a listán. És erre, nekem nem szakterületem ez sem, mint sok egyéb, de erre az egyik nekem hitelesnek tűnő magyarázat az volt, hogy ez részben a magyar agrárgazdaság és élelmiszeripar rossz versenyképességéből következik. És ez nekem így általános közgazdasági ismeretek alapján nem tűnik butaságnak. Nyilván nem az egyedüli tényező, tehát sok tényezőről beszélünk, de ez egy elgondolkodtató magyarázat volt számomra. Ha van ilyen szándék a magyar gazdaság politikai műhelyekben, hogy hogyan lehetne a versenyképességét növelni az agráriumnak, az élelmiszeriparnak, az nagyon dicséretes lenne, hiszen az jót tesz a növekedésnek, az jót tesz a hatékonyságnak, jót tesz az élelmiszerbiztonságnak, jót tesz annak, hogy a következő inflációs sokban ne a, ennek a szomorú dobogónak az 5. helyén legyünk, hanem sokkal hátrébb.
De ez a kiskereskedelmi szektor egyébként, különösen élelmiszerkereskedelmi, ez egy borzasztó nehéz dolog. Nagyon kicsi a profit tartalma, óriás forgalmat igényel, nagyon sok dolgozót igényel, óriási nagy informatikai rendszereket igényel. Tehát ez, ebbe egy kormányzatnak belemásznia nem nagyon látom azt, hogy neki hol van ebben a hozzáadott értéke. Tehát én azt nem nagyon tudom elképzelni. Tehát ez egy nagyon specializált terület. Ezt nem könnyű jól csinálni szerintem.
Jó, és akkor a versenyképességgel zárjuk ezt a beszélgetést. Kicsit kevesebb figyelmet kapott a nyilvánosságban azt, hogy néhány napja, vagy nem olyan régen itt járt igazából a Karmelitában Enrico Letta, volt olasz miniszterelnök, aki jelenleg épp az unió versenyképességét méri föl. És ebben a kérdésben valószínűleg megmutatkoznak a feszültségek Magyarország és az unió között. Ugye csak azt veszük azt, hogy Brüsszel mennyire erősödik igazából az elhatározás, hogy a dömpingárazott kínai akkumulátorok és elektromos autókat valamilyen módon ki kellene szorítani, addig itthon gyakorlatilag teljes gőzerővel zajlik a kínai ipar kiszolgálása és az erre való átállás. Szóval szerintetek mi lehet az elgondolás a különutas stratégiában, és mennyire lett sikeres a magyar gazdasági, nem tudom én, versenyképesség teljesítmény szempontjából?
Csak előtte hagyd mondjam el, hogy ez az egész kínai sztori, ez szerintem honnan ered.
Ugye melyik része, bocs?
Az, hogy az EU
védővávókat,
az EU-s védővávók, ugye csak mert abból következik, hogy miért máshogy akarjuk csinálni. Ugye azt hiszem 2001-ben vették föl a WTO-ba a Kínát, beengedtük egy ilyen szabadkereskedelmi övezetbe. Tehát azt mondtuk, hogy akkor jöjjenek a kínaiak, kereskedjünk velük, nincsenek vámok, mi majd befektetünk Kínába, a kínaiak befektetnek itt, mindenki szeretni fogja egymást. Ugye ez a történelem vége gondolatnak az eleme, és mindenhol majd egy szép demokrácia lesz. Ugye ez kiderült, hogy ez nem igaz. És nem csak ez nem igaz, hanem az is kiderült, hogy a kínai állam, és szerintem ez teljesen egyértelmű, és már sok éve látszik, a kínai állam az nem tisztességesen versenyez. Mindenféle tőkejutatásokkal, olcsó hitelekkel, mindenféle hátszelekkel bizonyos szereplőit segíti és előnyhöz juttatja, amivel azok le tudják versenyezni más országoknak a különböző szereplőit. Tehát szerintem a kínai vállalatoknak egy jelentős része, aki exportra termel, az tisztességtelen előnyhöz jutott. Én azt gondolom, hogy sok év után az európai és amerikai politikusok is fölismerték azt, hogy ez nem nagyon jó, mert tönkretezik a saját országukat azáltal, hogy ez nem egy tisztességes verseny. És ezért ennek az ellensúlyozására akarják kivetni ezeket a védővámokat. Tehát szerintem ez fontos látni, hogy most jutott el szerintem az európai gondolkodás is oda, hogy hát ez nagyon jó ez a verseny, mi szépen próbálunk versenyezni, ők meg nem annyira szépen, hát akkor ne versenyezzünk már. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem így háttérnek.
Igen, hát ugye ez a gyakran emlegetett példa erre a helyzetre az a napelemek sztoria, ami ott 2008-2009-es válság után az egyik nagy sláger volt, mindenki ezerrel napelemgyárat épített, és az volt a jövő, a zöld átállás, stb. Jöttek a kínaiak, és letarolták a piacot. Részben azoknak a módszereknek köszönhetően, amiket a Viktor mond. Most az Európai Unió jogosan, és hát ez akkor az Európában ezáltal érintett cégeknek nem volt egy jó hír nyilvánvalóan. Az Európai Unió azon okozik, hogy Jézusom, mi a következő ilyen hullám, ami elsöpri valamelyik szektorunkat. Az elektromobilitás és az ahhoz kapcsolódó egyéb termékek, az tipikusan ilyen. És az biztos, hogyha mi akkumulátor nagyhatalommá fogunk válni, és emögött szinte kizárólag ázsiai és nagymértékben kínai beruházók vannak, akkor ebbe a konfliktusban mi ott fogunk állni a tűzvonalban. Az a kérdés, hogy megéri-e. Ezt szerintem most senki nem tudja megválaszolni. Nem tudjuk még, hogy mi lesz az Európai Uniós felmérés eredménye, ez alapján milyen javaslatokat tesz a bizottság, mi az, ami ebből és milyen formában megy át. Tehát ez egy hosszú, hosszú húzavona lesz, mire ebből döntések lesznek. Aztán nem tudjuk, hogy a kínai felek hogy fognak erre reagálni, stb. Stb. Tehát itt ez egy nagyon posványos terület, de hogy konfliktus van és lesz, az biztos.
Ez világos, de az nagyon érdekelne, tehát hogyha meg kéne határozatok, nyilván nem kérem azt, hogy konklúziót vonjatok le egy jelenleg is folyamatban lévő eseménysorozatról, gazdasági, beruházási, nem tudom én, együttesről, de mik a legfontosabb, nem tudom én, negatívumai, és mik a legfontosabb adott esetben pozitívumai a magyar versenyképesség szempontjából ennek a kínai beruházás együttesnek?
Szerintem ami fontos, hogy... És nyilván nem tudjuk előre, hogy mi lesz 10 év múlva, de nagyon úgy néz ki, hogy egy ilyen új hidegháború-szerű helyzet kezd előállni, amiben Magyarország, hát úgy fogalmaztál, Gyuri, hogy törésvonal, vagy frontvonal, vagy nem
front
is front. Tehát, hogy azért fronton lenni ugye a két tűz között, az nem biztos, hogy annyira praktikus. És minél inkább elharapózik ez a hidegháború, és én látok rá esélyt, hogy nagyon elharapózik, annál inkább veszélyes lesz túlságosan az ellenséggel szövetkezni. Tehát szerintem ez nem annyira jó. A másik, viszont, hogy miért csinálja a magyar kormányzat ezt, nyilvánvalóan azért csinálja ezt, mert a járműgyártás egy meghatározó gerince a magyar gazdaságnak. Azt gondolják, hogy a járműgyártás úgy fog itt tudni túlélni Magyarországon, hogyha egy teljes értékláncot létrehozunk, és benne vannak az akkumulátorok is, meg az elektromos autógyártás, meg minden. Tehát szerintem van logikája annak, amit csinálnak, viszont szerintem óriási kockázatokat rejt, és én attól tartok, hogy a kockázatok nagyobbak, mint a potenciális hasznok.
Illetve szerintem a számok fontosak, tehát hogy van logika abban, hogy még egy akkumulátorgyár megépüljön. Az a kérdés, hogy akarunk-e ennyi akkumulátorgyárat, mint amiről most az akkumulátor stratégia szól, önmagában is egy megválaszolódó kérdés, hogy kell-e nekünk egy ilyen koncentrációja egy adották. Már amúgy is nagy a kitettségünk a jármű ágazat felé, most akkor az elektromobilitás egyik legfontosabb, ha nem legfontosabb komponensénél szintén egy ilyen koncentráció jön létre. Tehát egy viszonylag kis gazdaság, ami amúgy is nagyon kitett nemzetközi kereskedelemnek, nemzetközi pénzügyi gazdasági helyzetnek, tovább növeli egy adott szektoron belül, vagy két szektoron belül a kitettségét. Tehát szerintem itt a mértékek azok nagyon fontosak, és aztán jönnek persze a részletkérdések, és ezt tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nem kéne nekünk nagyon a tűzvonalban állni, amikor a felek összecsapnak, mert pedig szerintem nemhogy zajlik, és nem csak hidegháború zajlik, hanem konkrétan tőlünk pár, nem is tudom, 1000-1500 kilométerre, meg pár 1000 kilométerre teljes gázzal lövik egymást. És emögött két nagy hatalomnak van a rivalizálása. Tehát senki ne gondolkodja, hogy létezik egy önálló Oroszország, meg egy önálló Irán, ezek kínai vazallusok lett, gazdasági szempontból mondom. Közgazdasági szempontból ezek az országok önállóan nem léteznek, Kína függvényében léteznek, amelyel szemben pedig van egy Egyesült Államok. Hogy ki rúgta először a másikat bokán, ki adta az első pofont, az most már teljesen mindegy, de az eredmény az az, hogy most már két fronton valós háború zajlik, egyébként minden fronton zajlik, gazdasági háború, kiberháború, és ki tudja még mi minden.
Azért is jó végszó ez, mert olyan távlatokat nyitottál meg, amire egy komplet beszélgetést fel lehetne majd még húzni, úgyhogy ezek alapján mindenképpen élek majd a lehetőség, hogy visszajövök a benneteket. Jaksi György, Zsidai Viktor, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, és megosztottatok mindezőzőinkkel. Gyertek máskor is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha esetleg menet közben csatlakoztatok volna be, akkor mindenképpen javaslom, hogy pörgessétek vissza a beszélgetést annak a legelejére, és hallgassátok meg egyben is ezt az elemzést. Ha nem szeretnél lemaradni a további hasonló adásainkról, akkor mindenképpen iratkozz fel a Partizánra, akár itt a YouTube-on, vagy bármelyik másik podcast platformon, ahol ezt éppen hallgattad. Nagyon fontos elmondanom, hogy zajlik az 1%-os felajánlásoknak az időszaka. A legfontosabb, hogy mindenképpen élj ezzel a lehetőséggel, bármely magyar civil szervezetet, amelyet ezzel megtisztelsz, biztos vagy benne, hogy hálás lesz azért, hogy a munkáját ezzel támogatod. Ha úgy döntesz egyébként, hogy ezt a Partizánnak adod, azért én külön is hálás leszek, de a legfontosabb az, hogy ne hagyd ott az állam zsebében ezt az 1%-ot, mindenképpen élj ezzel a lehetőséggel, persze az egyházival is, hogyha találsz erre megfelelő felekezetet. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.